más közbe jött. Az előadásom címe tehát kontrasztok, társadalmi és térbeli tagolódás a magyar vidéken. Ezt a problémakört teljes egészében nem fogom végigjárni, csak néhány dolgot szeretnék felvillantani. Igazából az a kérdés foglalkoztatott, hogy van-e felzárkózás a magyar vidéken globális értelemben, és a hátrányos helyzetű érettségek tekintetében vagy nincs. Ha van, akkor ez milyen szegmenseket érint, és hogy van-e ugyanakkor további szétszakadás is, leszakadás, beleragadás a szegénységbe. Igazából a munkaerőpiaci folyamatok érdekeltek, még azt is hozzáteszem, hogy Kós Bálint, aki itt ül, egy még meg nem jelent tanulmányában tárta fel, hogy óriási volt a munkahelyek számának növekedése, hát ahhoz képest, ami korábban volt. És ezúttal a szokásos tendenciáktól eltérően nem a legfejlettebb vidéki terekben születtek ezek a munkahelyek, hanem a hátrányos helyzetű település kategóriákban. Az is igaz, hogy Bálint az alkalmazottakat vizsgálta, csak a vállalkozók által teremtett munkahelyeket nem. Ha megengedik, akkor most egy kitekintéssel kezdeném Európában, ami azt mutatja, hogy globális értelemben felzárkózott, vagy zárkózóban van a magyar vidék, vagy sem. 2007-től 2019-ig mutatja az ábra az, hogy az úgynevezett deprivációs index az hogyan alakult az egyes országcsoportok között. Itt most makrorégiókat vizsgáltam. A makrorégiók között az egyik ugyebár a volt szocialista országok csoportja, ez egyébként a legnépesebb. És Magyarország adatait is láthatóak. Ha esetleg volna egy ilyen kis mutogató, de mutatom ezeket is. Tehát ugye itt az Európai Uniós átlag, ez a régi tagállamok csoportja, láthatóan sokkal alacsonyabb a deprivációs index, mint az uniós átlag, és hát azért tud ő sokkal alacsonyabb lenni, mert az új tagállamok csoportjában viszont körül magas. Több mint 6-szoros volt a különbség 2007-ben, amikor ez az adatsor indult, és ezt a több mint 6-szoros különbséget sikerült leküzdeni körülbelül kétszeresre. Na most Magyarország, ha megnézzük az adatait, akkor 2007-ben egy sokkal jobb pozícióból, sokkal annyira nem, de jobb pozícióból indult, láthatóan kisebb arány volt nem tudom kezelni. Szóval, hogy egy rosszabb helyzetből indult, és vagy nem, jobb helyzetből indult, és egy lényegesen rosszabb helyzetbe érkezett, illetve nem sikerült igazából, most belezavarodtam.
Jobb pozícióból indult, rosszabb pozícióba került 2011-re, és ezt nem sikerült igazából korrigálnia, a régió átlagnál magasabb maradt a deprivált háztartásoknak az aránya.
Most a következő index az fordítottan mozgott, és ez pedig az alacsony munkaintenzitású háztartásoknak az aránya, vagy személyeknek egy munkát végzőknek az aránya. Az előző adat az a teljes népesség százalékában mutatta a deprivált népesség arányát, ez pedig az 59 vagy a 60 éven alatti korosztály arányában. És itt Magyarország fordított helyzetet mutat, amennyiben egy sokkal rosszabb pozícióból indult 2007-ben, mint a régió átlag, és egy sokkal jobb pozícióba érkezett 2019-re. Mi a titok nyitja, ez egész könnyű megválaszolni. Egyrészt a 2016-ban felpördülő gazdaság, ami nagyon is érintette a magyar vidéket és annak a leghátrányosabb helyzetű szegmenseit is. Bizonyára sokan tapasztaltátok, hogy milyen elképesztő mértékben felgyorsult a munkáltatóknak, a munkavállalókat, hogy mondjam, becsalogató és egyben szolgáltatásokkal ellátó tevékenysége. Rengeteg munkáltató létesítette, egészen kicsik is egyébként, én Szentes környékén hajtatásos kertészekkel találkoztam, akik létesítettek úgymond szállító üzletákat, vásároltak 4 kis buszt, fölvettek 4 sofőr, és 60 kilométerről távolabbról szállították nap a munkásaikat, de ugyanez ez igaz a Balatonfelvidékre, ahova Zala megyéből érkeznek minden nap buszjáratok, tehát megoldódott az a probléma, ami megoldhatatlannak látszott korábban, amikor a tömegközlekedésre vagy a privát személygépkocsikra számítva kellett volna a munkaerőt mobilizálni. Hát részben ez a felpörgés oka és a sikernek az oka tulajdonképpen, a másik pedig, ami ugye magyar hungarikumnak tekinthető, ez a közszolgáltatások vagy a közfoglalkoztatásnak az igen magas aránya, egészen 2018-ig. 2019-ben már lényegesen kevesebb közfoglalkoztató dolgozott a magyar gazdaságban, illetve hát elsősorban a magyar vidéken és elsősorban az önkormányzatoknál, nem annyira a gazdaságban. A kontrasztokat egy olyan település kategória rendszer alapján, igazából nevezhetjük őket település osztályoknak is, azokat a csoportokat, amiket létrehoztunk. Kós Bálinttal dolgoztuk ki az angol deprivációs indexnek az adaptálásával azt a mutatórendszert, ami alapján először egy 10-es csoportokba, azután a 10-es csoportokat összevonva 5-ös csoportokra osztottuk a településeket, a szegényektől, most csak egyszerűen a két végletet szegénynek és módosnak neveztem, köztem pedig nyilván az átlagos szerepel és ennek különböző kategóriái. És amit itt érdemes megnézni, és 2011-es ez az index, és azért, mert népszámlálási adatok is vannak benne, nem tudtuk frissíteni, várjuk, hogy legyenek népszámlálási adatok, és akkor erre is sor kerül. De ami látható ezekből a grafikonokból az az, hogy míg a községekben, a vidéken, amit én úgy definiáltam, hogy a községek csoportja a nagy községeké és a kisvárosoké, ami alatt a 10 000 főnél kisebb városokat értettem. Tehát míg a vidéki településeken nagyjából egyenletes az elosztása a különböző osztályoknak, illetve a települések nagyjából egyenletesen osztanak meg az osztályok között, a szegényektől a módosokig, addig a városok tekintetében nincs is szegény kategória, hanem csak az átlagosnál szegényebb, és az is nagyon kicsi elemszámmal működik. A legtöbb város a módos kategóriába esik, és a nagyvárosoknál, ahova Budapest, a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok tartoznak, 85%-uk módosnak számít, tehát olyan település, ahol az erőforrások nem csak a gazdasági erőforrások, hanem a humán erőforrások is nagy mértékben rendelkezésre állnak, és csak 15%-uk található az átlagnál módosabb települések csoportjában, nincsen már átlagos helyzetű sem, ami egyébként természetesen jó hír. És hát ez a település osztályoknak a térbeli megosztása, a zöldek mutatják a legkedvezőbb helyzetben, tehát ez a szokásos és ismert térszerkezet, láthatóan a Dél-Dunántúl sajnálatos módon csak a városokkal környékén a városok által zöldül ki, egyébként egy viszonylag egységes, fejletlen, a legkedvezőtlenebb ötödbe tartozó településeket tartalmazott legalábbis 2011-ben, majd meglátjuk, hogy ebben azért nagyon sok elmozdulás valószínűleg nem történt, míg a Magyarország középső része és az északnyugati negyedében pont fordítva ott a hátrányos helyzetű, rossz adottságú települések, aki jelentik a kivétel. De hát egyébként csak ez a régió önmagában kivételt képez az országban, mert sajnálatos módon ilyen egybefüggő, fejlett övezet vagy térsége nincsen Magyarországon, és nem is úgy néz ki, mintha jövőben erre számíthatnánk. Mint mondtam, a közfoglalkoztatottak számának csökkenése az egy kulcskérdés, és akkor, amikor azon gondolkodunk, hogy ez igazából fejlődés vagy nem fejlődés, ami végbe ment, akkor mindig azzal a problémával szembesülünk, hogy nem tudjuk el igazából, illetve tudjuk, hogy mekkora a közfoglalkoztatottak aránya, de mintán a foglalkoztatási rátának részei, ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy ez igazán nem igazi piaci fejlődést mutató folyamat, ami végbe ment. De azt néztem meg, hogy 2019 és 2017 között mekkora volt a közfoglalkoztatottak számának a csökkenése, és hát látszik, hogy a kontrasztok szépen megmutatkoznak, hogy a módos település kategóriában, tehát a legfejlettebb, legkedvezőbb helyzetű település kategóriában 45%-ra csökkent a közfoglalkoztatottak aránya 3 év alatt, míg a szegény település körben csak a háromnegyed, tehát csak 25%-ig csökkent, ami mutatja, hogy hol torlódnak, ha úgy tetszik, a közszolgáltatásban foglalkoztatottak, akik nem tudnak kilépni a nyílt munkaerőpiacra. Ugyanezt csak más mutatókkal járja körül a következő táblázat, ahol szintén a két végletet hasonlítottam össze 2001-ben és 2019-ben. Egyrészt a regisztrált munkanélkülieknek a korosztályos arányát, másrészt a tartós munkanélkülieknek a korosztályos arányát néztem, és azt, hogy a legszegényebb és a legmódosabb település kategóriákban hogyan alakultak ezek az arányok. Tehát 2001-ben, úgy csak egy esetnél mondom el, hogy pontosan mit jelentenek a számok, utána csak a végkövetkeztetés mondom. Tehát 2001-ben a szegény település kategóriában 15% volt a regisztrált munkanélküliek aránya,
a módosban pedig csak 3%. Ez azt jelenti, hogy 5-szörös volt a hátránya a szegény település kategóriáknak ilyen szempontból. És ha megnézzük, hogy 2019-re hogyan alakultak ezek az arányok, akkor 11% volt a szegény település kategóriában a munkanélküliek aránya, 1,2 a módosban, ami azt jelenti, hogy 9,2-szeres lett a különbség. Tehát ez azt jelenti, hogy miközben van egy globális értelemben vett felzárkózás, azon közben a szakadék nő a két település kategória között, legalábbis a regisztrált munkanélküliek arányát tekintve, és ugyanez igaz egy alkategóriára, amit kíváncsiságból megnéztem, hogy azoknál a településeknél, ahol a romák magas arányban élnek, ugye tudjuk, hogy ez a statisztikában messze menőkig nem fontos, vagy nem pontos, de egymáshoz viszonyítva be lehet osztani a településeket az szerint, hogy hol élnek többen vagy kevesebben. Tehát, ahol a romák magas arányban éltek, és szegények voltak a települések, ott 16%-os volt a munkanélküliek aránya, mi a módos településeken 3%, ugyanannyi, mint az átlagos etnikai összetételű településeknél, ami szintén nagyon lényeges megállapítás, mert azt mutatja, hogy igazából van lehetőség, vagy lehet számítani arra, hogy kedvező körülmények között a roma lakosság is képes arra, hogy piaci körülmények között dolgozzon. De ettől függetlenül itt is igaz, hogy egy 5-szörös mérték, egy 6-szörös mértékre változott 2019-ben, tehát itt is a fejlődés egyben a szakadék növekedését jelenti, és ugyanez mutatkozik meg a tartós munkanélkülieknek a 15-64 éves népességben vett arányában. Tehát a munkaerőpiacra nem lehet azt mondani, tehát egyrészt mondom még egyszer, nyilván nagy dolog, hogy sokkal kevesebb munkanélküli van, de a nagyon fejletlen települések és a nagyon fejlettek közötti szakadék az sajnos ebben a tekintetben nő. És hát ez a térkép mutatja térbeli elrendeződést. Láthatóan nem nagy különbség van a között, amit az előbb a település osztályokról mutattam. Talán összesűrűsödnek a település, tehát tényleg láthatóan Budapest és Budapest környéke az egy teljesen egybefüggő vezetet alkot, de ugyanígy a nyugat, észak-nyugati határszél. Míg a másik oldalon, akár Baranyában, akár például Borsodban, vagy Szabolcszén, vagy egyáltalán a határmenti településeken, ahol mindig is borzasztó nagy problémák voltak, azok is maradtak. Tehát nem sikerült ezeken a településeken felzárkózást igazából elérni. A következő szempont, csak hogy igazságosak legyünk, mert hogy van felzárkózás is mindazonáltal, az az adózók arányának a változása, ezt néztem meg a 15-64 éves korosztályban. 90-11 és 2019 között. Itt most már csak az arányokat mondom. Tehát míg 1990-ben a szegény és a módos települések között a különbség 72%-os volt, ami alatt azt kell érteni, hogy az adózók 15-64 évesek bevett aránya körülbelül a háromnegyede volt a szegény települések körében a gazdag településekének, addig 2019-re ez az arány 88,3%-ra változott, tehát itt nagyon jelentős felzárkózásról van szó, és ugyanez ez igaz a romák által nagy arányban lakott szegény településekre is. Na ez az a pont, ahol nyilván a közfoglalkoztatást sejtjük elsősorban a felzárkózás mögött, de nem csak a közfoglalkoztatást, mert tudjuk, hogy a közfoglalkoztatottak, korábbi közfoglalkoztatottak is nagy számban csatlakoztak a nyílt munkaerőpiacra. Ez a térkép pedig, és ez egy kicsit más, mint az előzőek voltak, az adózók lakónépességre vetített arányában kicsit bonyolult, de növekedést mutatja. Tehát, ha mondjuk, hogy 50%-os volt az adózóknak lakónépességre vetített aránya 1990-ben, és 75% lett 2019-ben, akkor az a, tehát ezt vizsgálja ez az ábra, hogy hogyan alakulnak ezek az ötödök, hogyan osztanak meg a települések azon kategóriák között, ahol a legnagyobb mértékben nőtt az adózók aránya, és ahol a legkisebb mértékben. És itt az érdekes képet mutatkozik, hogy itt nem a nagyvárosokban és nem a fejlett régiókban növekedett a legnagyobb arányban az adózók aránya, hanem a fejletlenekben, és illetve sok fejletlen településen, ami mögött megint csak egyrészt a korábbi borzalmas állapotokat látjuk, tehát hogy annyira rémes volt a munkaerőpiac, hogy ahhoz képest kerültek sokkal jobb helyzetbe, másrészt pedig valóban a közfoglalkoztatásnak a hatását. Ugyanakkor, hogy most egy másik tekintetben mégis visszatérjek a kontrasztokra, a jövedelmi különbségek azok nem csökkentek, hanem ugyanúgy nőttek, mint a munkaerőpiaci helyzet, amiről korábban szóltam, és ez a térkép mutatja az egyes településekkel tapasztalt adózott jövedelemnek az országos átlaghoz képest mutatott arányát. A pirosak, azok, és pláne a bordó, azok a magasan az átlag feletti jövedelem kategóriába tartozó településeket mutatják, míg a zöldek a mélyen átlag alattiakat, és hát látható, hogy itt megint nagyon erősen megmutatkozik a Budapest környéki és észak-nyugat-magyarországi egységes fejlettöm. Lehúzódva egyébként a nagyon érdekes, hogy látszik a hatos vonala nagyon szépen és markánsan kijön. Tehát az autópályák is itt ott megmutatkoznak. És a következtetések. Tehát szerintem annak örülni kell, és az látszik, hogy számottevés, fontos felzárkózási folyamat is zajlott a magyar vidéken, főleg 2016-ot követően. Ez leginkább a munkahelyek számának növekedésében nyilvánult meg, ami értelemszerűen tükröződik az adózók számának a növekedésében is, oly módon, hogy nem csak, sőt nem is elsősorban a gazdag nagyvárosi környezetben születtek új munkahelyek, hanem a korábban tényleg munkahelyek tekintetében, hát hogy mondjam, sivatagos állapotokat tükröző szegényebb település kategóriában. Mindazonáltal továbbra is megmaradtak kontrasztok. Az általunk vizsgált indikátorok tekintetében, főleg a jövedelmi különbségek nőttek és a tartós, tehát a nyílt munkaerőpiacról tartósan kirekesztettek arányában megmutatkozó különbségek. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen Kati igen izgalmas előadását. Látszik, hogy a kontrasztot nem tűntek el. És hát bizonyára ennek következtében sokakban merültek föl olyan kérdések, amelyek megválaszolására az előadó most lehetőséget biztosítottak, tehát most van itt a kérdések ideje, úgyhogy ha valakiben valamilyen fontos kérdés fölmerült, akkor azt kérem, hogy fogalmazza meg, hozza meg belőle.
Szeretném, Katitól szeretném megkérdezni, hogy ez a 2016 utáni fejlődési folyamat, ez egy fennhatható újrapolgárosodási folyamatot jelent a vidéken, vagy pedig csak bizonyos munkaerő statisztika és egyéb szempontok alapján mérhető, vagy megjelenik ez más adatokban is az adózók számára növekedésen kívül.
Én nem gondolom, hogy ez a polgárosodással függ össze. De az tény, hogy a munkahelyek száma növekedett azért, mert például ezek az összeszerelő üzemek, amik vannak, és itt is vannak, például a Szigetváron is akár, vagy Tabon, tehát a vidéki kis- és középvárosokban is vannak ilyen üzemek. Ezek is rengeteg támogatást kaptak ahhoz például, hogy a gépkocsi parkokat kiépítsék, és hát mint összeszerelő üzem, ahol a betanított munkásoké a főszerep, tudom, egy-két hónapos betanítás után tudnak alkalmazni embereket. Egyébként ilyen szempontból, hogy tényleg a közfoglalkoztatásról nem csak rosszat mondjuk, hanem jót is, óriási szerepe volt a közfoglalkoztatásnak, hogy egy lépést biztosított az abban résztvevők számára, hogy majd aztán betaníthatók legyenek. Tehát, hogy ez ameddig, vagy most ebben a helyzetben, hogy Magyarországon a vidéki munka erőpiacon a képzetlen betanított munkásokat keresték, addig egy ilyen felrendülés időszakában ez nagyon komoly lehetőséget jelentett, és azért mégis más egy rendes munkahely, helyett egy közfoglalkoztatott munkahely. Tehát adódott alkalom, vagy adódott alkalom a továbblépése. Persze a pandémiáról nem nagyon beszéltem, de ez a pandémia egyébként kicsit megakasztotta, nem tudjuk, hogy most neki mi lesz ezzel a kérdéssel, de nem a polgárosodásra függ össze, az biztos. És én azt gondolom, hogy fenntartható vagy nem, hát ugye azt mondják, hogy ennek az összeszerelős típusú, te jobban tudod, hogy ennek van-e jövője vagy nincs. Ha most valóban egy váltás előtt állunk, akkor is jobb helyzetben van a magyar szegény betanított munkás ember, mert legalább valamikor már dolgozott egy gyárban, egy karakterben, őrült nagy a lépést az utcás sepegetéstől, vagy akár a kertpark póli alatti magukat elmesztéstől, ha az a közfoglalkoztatás, a szalagmunkáig, de mégis megtett egy lépést. Nem tudom, hogy ha lesz egy ilyen váltás, akkor nem az összeszerelő üzemeké lesz a főszerep, hogy akkor ez mennyit bemélhető tovább. Képzetlennek képzetlen továbbra is ez a munkaerő, csak kevesebb.
A másik érdekes dolog volt, hogy a cigányságnál is érezhető a felzárkódást, ezt lehet érzékelni is.
Hát ebben a cigányság volt egyébként elsősorban ugye a közfoglalkoztatásban alkalmazva, nekik adódott lehetőségük, ha adódott. Mert azért nagyon sok jó közfoglalkoztatási program volt, ahol tényleg nem csicskáztatták az embereket, hanem tényleg valami sikert. De olyan is volt, ahol csicskáztatták. Ezt nem tudjuk, de minden esetre pont a cigányság volt a leginkább érintett ebben, és tehetett meg
egy lépést.
Oké, köszönjük szépen. További kérdés, észrevétel. Én azt gondolom egyébként, hogy a külföldi munkaerőre elszívó hatásról sem feledkezhetünk meg ilyenkor, hiszen amit lát az ember tényleg személyes tapasztalat alapján, nagyjából a minőségi munkaerő legnagyobb része már külföldön.
És ezért a tessék egyébként a betanított és nem annyira minőségi munkaerő. Tehát mindenki tesz egy lépést előre, fokon Anglia felé. Nem fogunk a helyre, de jól kell a lehetőség. És ez is nagy probléma.
Egy olyan kérdésem, hogy a szürke gazdaságban nem tudom, hogy valami becslés, hogy ebből mennyien dolgoznak, hogy az hogyan állja el ezt a képet. Mert azért gondolom, hogy ezek a vidéki kisebb városokban az egy elég erős tényező.
Nem tudom erre válaszolni, bár tudni, nem tudom, ezt nem inkább. Én azt személyesen utoljára tényleg csak Szentesen a tapasztalatai kertész vállalkozott már. És én azt láttam, hogy nagyon erősen, hogy úgy mondjam, nem mondom, hogy teljesen fehér a gazdaság, de sokkal fehérebb volt. Egyszerűen nem mernek, nem mennek kertészek sem, akik korábban kifejezetten csak fekete munkát alkalmaztak, nem mernek ebbe belevágni, viszont nem is teljesen fehér. Azért nem, mert azt az alkalmi foglalkoztatási konstrukciót használják, de úgy, hogy egész évben áll is azzal foglalkoztatnak a területet, amely egy nagy átverés tulajdonképpen, és nagyon hátrányos a munkavállalókra nézve, mert ha jól tudom, akkor segítségünkbe kellett, hogy a nyugdíj ügyében kerülnek rossz helyzetben, nem volt benne biztos, hogy tévét kapnak hozzá. Hogy az már 3 hónappal ezelőtt is, és azóta folyamatosan ott van. Tehát lehet, hogy ennyire nem finomodott ki a felelőség. De szóval, hogy ezek azért mégis korábbi állapotokhoz képest jelentős lépések ahhoz, hogy viszonylag fehér és stabil munkahelye legyen a vidéki népesség nagy részében.
Oké, és egy nagyon fontos. Még egy Kovács Katit üdvözölhetünk a soraimban, akinek a terület és vidékfejlesztési tapasztalata megkérdőjelezhetetlen, és szeretnék kérdekes, mondja el kérdését.
Köszönöm szépen! Nagyon örülök! Életünkben 10 évenként találkozunk Katival, és akkor így kiderül, hogy azonos a nevünk. Én azért kértem most szót, mert sok, tehát azért a foglalkoztatási támogatási rendszerről ritkán szoktunk jókat mondani, ugye azt gondolom, hogy tizedes medszerben. De akkor, amikor itt arról beszélünk most, hogy valamelyest a foglalkoztatásban azért a szakadék az bizonyos medszertekben csökkent, akkor ez nem csak a közfoglalkoztatottak miatt volt, hanem azért is, mert kivételesen, mindegy, nem kivételesen, szóval olyan támogatási konstrukciók is megjelentek, például 2016-ban Baranyában 2 darab 6 milliárdos és egy 2,7 milliárdos támogatási konstrukció indult munkanélkülieknek, úgy, hogy kifejezetten a hátrányos helyzetű munkanélkülieket támogatta. Most teljesen önző módon beszélek arról, mert a 2,7 milliárdos, ez a bizonyos Paktum projektnek én vagyok a szakmai vezetője. Tehát ez a 9 szempontból hátrányos
munkanélkülieket támogatta. Most ezek akkora nagy összegek, csak a mi projektünkben 2200 ember kapott támogatást. Ugye a kötelező foglalkoztatás az mindig fele annyi idő volt, amennyire támogatást kapott, tehát vagy egy évre, és akkor fél évig, vagy 8 hónapra, és akkor 4 hónapig. Most azért ezek nagyon nagy számok, tehát azt lehet mondani, hogy ezek előbányázták azokat a hátrányos helyzetűeket, igazán nem a Hetz kedvéért mondom, de az egyik hátrányos szempont az az, hogy nők, akik ugye elő tudtak jönni a közfoglalkoztatásból, a munkanélküliségből, és ez dobott egy nagyot a foglalkoztatáson. Azt gondolom, hogy rendkívül pozitív módon befolyásolta. Persze ezeket azért úgy időnként újra támogatott módon veszik föl, vagy igyekeznek fölmenni, de ebben a tekintetben volt egy nagyon pozitív elmozdulás, amit egyébként a Katikának a vizsgálatai messze igazoltak. Köszönöm szépen!
Oké, köszönjük szépen, és ne feledkezzünk meg, hogy Baranya megyében a szociális szövetkezetek együttműködése ebben a folyamatban nagyon nagy szerepet játszott. Baranya megyében egyébként országosan a majdnem legtöbb agrárgazdasággal foglalkozó szociális szövetkezet működik az országban.
Én csak azt szeretném hozzátenni, hogy az előadása az, esetleg szűk biztos, egy jó szakmát sajátítanak el, vagy akár még akkor is többet. Még az egyetemen is vannak hallgatók, és nem egy-kettő, hanem elég sok. És ez is nagyon biztos, azt hiszem, ez akkor következhet be, ha akkor van dolgozik.
További kérdés, észrevétel. Ha nincs, akkor nagyon szépen megköszönöm az előadóknak az izgalmas, nagyon tartalmas előadását, és a hallgatóságban pedig finom kávét kívánok a születnek.